Mindig örülünk, ha eljöhetünk ide. Igen, ez a legszebb út, amit járhatunk. Mármint földi értelemben. És még ha néha előzetesen nincs igazán kedvünk hozzá, akkor mégis boldogok vagyunk, amikor itt lehetünk, hogy imádatot tanúsítsunk, és felidézzük emlékezetünkbe mindazt, amit Isten tett értünk. Határozottan, hogy mindannyian visszagondolunk még a hét végére, minden alkalommal, ugyanazzal az elvárással jövünk, és Isten még soha nem okozott nekünk csalódást. De amikor ma itt vagyunk imádkozni, akkor mégis az a gondolatom fogalmazódott meg bennem, hogy az imádságról most beszélni mindannyian mondhatnánk valamit erről. De a gondolat, ami megfogalmazódott bennem, az volt, ki tudna beszélni az imára adott válaszról, ima meghallgatásról. Mindannyian beszélhetünk az imáról, mint olyanról. De ki tud felállni és bizonyságot tenni arról, hogy Isten meghallgatta az imákat. Ez a fontos, vagy ez a döntő különbség. Nem csak az, hogy beszélünk a dolgokról, hanem az is, hogy azok tanúságot tegyenek önmagukért a mi életünkben, mert hívőkké lettünk. Ugyanez vonatkozik minden más dologra is. Beszélni lehet a hitről, amennyit csak akarsz. És ha a hit cselekedetei nem lesznek nyilvánvalóak, és nincsenek meg azok a csodák és jelek, amely az igazi hitet kísérik, akkor az íge váratlanul, mint a derült égből lecsap ránk. A hit cselekedetek nélkül ugyan önmagában halott. Így van ez a hittel is. Ilyen komoly a dolog. Nem kell bölcsességet tanulmányozni ahhoz, hogy, az egyszerű bibliai dolgokat használjuk mérceként. És így folytathatnánk tovább. Bármilyen bibliai fogalmat vehetnénk és beszélhetnénk róla, a hitről, a kegyelemről, az üdvösségről, a megbocsátásról, beszélhetünk mi mindenről, de ettől még nem válik valósággá. És azt hiszem, mindannyian eljutottunk arra pontra, hogy meg akarjuk tapasztalni Isten jelenlétét. Csak ez fogja meghozni a döntő különbséget. Nem egy tanítás, nem a vita róla, hanem Isten jelenléte. És Branham testvér azt mondja, a hívő embernek létfontosságú a folyamatos vagy örökké tartó megszakítás nélküli közösség Istennel. És ez az, amivel mindannyiunknak bele kell kerülnünk. Szándékosan mondom, hogy bele kell kerülnünk. Egyáltalán nem akarok semmi esélyt adni a hitetlenségnek az életemben. De azt sem akarom, hogy bármilyen módon megtévesszenek a fennálló viszonyok, amelyek mégis napirenden vannak. Ha csak nem vesszük őket komolyan, és nem kiáltunk fel együtt Istenhez, úgy, hogy meghallgasson minket, meghallgathasson minket, hogy azután visszatekintve azt mondhassuk, kiáltottam az Úrhoz, és ő meghallgatta a könyörgésemet, és válaszolt is. Azt is olvastuk itt nemrég, hogy amennyiben Isten elé terjesszük a kéréseinket és könyörgéseinket, és azok teljesülnek, akkor azt is tudjuk, hogy ő helyezte azokat a szívünkbe. És ez az Isten akarata szerinti kérés akkor. A Róma 8-ban azt olvassuk, mi nem tudjuk ugyan, hogyan kell imádkozzunk, de a Szellem, ő képvisel minket, és ő kieszközli a kéréseinket. Aztán nem a mi észjárásunkból, nem az elménkből fakadnak, hanem Isten Szelleme munkálja ki őket. Annyi minden van, dolgok, amelyek foglalkoztatnak engem, és úgy értem mindannyiunkat is. Lehet, hogy mindenkinek más és más az, amit Isten elé akarna vinni, de senki sincs közülünk, aki ne lenne valahogy agyonhajszolt, megtört, akinek ne lennének gondjai, aki ne érezné és ne viselné a saját vagy más nehézségeit, amellyel együtt akarunk és kell Isten színe elé járulnunk. A bevezető ígeversekben bizonyára hallottuk és bizonyára tudomásul is vettük, az első rész az érinti, vagy arra vonatkozik, amit Isten tett mi érettünk. A második rész pedig arra vonatkozik, amivel mi vagyunk adósok Istennek. Az első rész miatt nem aggódom egyáltalán, mert az Isten felelőssége alá hárul. És ami Isten felelőssége alá tartozik, amiatt nem kell aggódnunk. Erről ő már gondoskodott valóban. Amikor itt meg van írva, Ézsaiás 1.18, nosza jertek hát ide, hadd érveljünk, vagy analizáljuk részletesen együtt, azt mondja az Úr. Ha bűneitek olyan pirosak is, mint a skárlát, úgy mégis legyenek olyan fehérek, mint a hó, és olyan vörösek is, mint a bíbor, úgy mégis legyenek olyan fehérek, mint a gyapjú. Ennek így kell lennie? Ezt mondta Isten, így. És a Golgotán ez valósággá is vált. De most jön a második rész, ami pontosan azokra vonatkozik, akiknek meglettek bocsájtva az ő bűneik, akiknek a bűntudata be lett fedezve, akik fehérre lettek mosva. A következő vers, a 19. Ha készségesek és engedelmesek vagytok, az első rész, ismétlem, ez Istenre, az Úrra vonatkozott. Ő ezt elvégezte. Ő elszámolt a bűnnel. Ő maga lett bűnért, a bűnért való áldozat és a bűnösségért való áldozat, az étel áldozat és az égő áldozat mindenféle áldozattá vált, ami az Ószövetségben felajánlottak. Ő benne találta meg a beteljesedését, és mi hisszük, hogy meglettünk váltva. Úgy vélem, hogy nem létezik egyetlen hívő sem, aki nem hiszi, hogy meglett volna váltva, vagy nem következett volna be a megváltása, hanem teljes szívvel hisszük azt, amit az Úr mond. Én megváltottalak téged, én a neved ellen szólítottalak, te az enyém vagy. De hiszen ez egy isteni igazság, és tény is egyedül, egyidejűleg. A második rész. Még egyszer. Ha készségesek és engedelmesek vagytok, élvezni fogjátok az ország ízletes finomságait. A szellemi területre alkalmazva ez azt jelenti, hogy Isten nem tud közös nevezőre jutni az engedetlenséggel a hívő ember életében. A hívő ember számára kötelező az engedelmesség. És az Isten iránti engedelmesség nélkül semmi sem működik a hívő életében. Próbálkozhatunk mi, amennyire csak akarunk, és kereshetünk minden elképzelhető útat. Ez egy tévút lesz, tévegés lesz belőle, és nem az Isten útja. Az Isten útja a vérrel megvásorolt csokasággal, az a hit útja, az engedelmesség útja, az isteni szeretet útja. De erre nézve készségesnek kell lenni, ehhez készen kell állni, ehhez fenntartás nélküli igent kell mondani Istennek. Én nem csak egyszer, hanem többször is rajta kaptam magam életem folyamán, hogy bizonyos órákban, amikor egészen közel van hozzánk Isten, mindent megígérünk neki. Tényleg és komolyan úgy is gondoljuk, azokban a pillanatokban semmi fenntartásunk nincs, mindent Istennek szentelünk. Az ember segítségül hívja őt, és később rájössz, hogy a szellemet készséges ugyan, de a tested erőtelen. Így végül is oda jutsz, és azt mondod, Uram, ha te már nem hiszel nekem, akkor én belátom, hogy nem is teheted. Mert túl gyakran mondtunk olyan dolgokat, amelyeket nem tartottunk be. De Isten hűséges. És amíg felismerjük, hogy hol vannak a hiányosságaink, addig ő helyre is tudja hozni ezt a helyzetet. Ha készségesek és engedelmesek vagytok, élvezni fogjátok az ország ízletes finomságait. A 19. vers. Nem létezik, és ezt már többször is elmondtam az én Uramnak, az én Istenemnek, semmi sem rosszabb a földön, mint az, hogy olyan fiait legyenek, akik a saját útjukat járják. Szinte lehetne azt is mondani, hogy leányjaink, hadd vegyük mindkettőt, hiszen Isten országa nem csak fiakból áll, hanem fiakból és leányokból. És hányszor kellett már azt mondanom az Úrnak, hogy tisztán földi értelemben úgy kell éreznem, aztán átültetem ezt a helyzetet Istenre, és azt mondom magamnak, ó Istenem, hogyan kell neked átélned a te fiaiddal, a te leányaiddal kapcsolatos helyzeteket, akik bizonyára még néhány szavakat intéznek hozzád a szájukkal, de a szívük távol van tőled. Mert a saját útjukat járják, hogyan kell neked ezt átélned. De éppen ez a helyzet, és semmi más. És ezért akarja Isten az ember szívét. És itt az áll írva még egyszer, ha készségesek és engedelmesek vagytok, az olyan ember, aki nem készséges, az nem is engedelmes, ez nem lehetséges. És fordítva, aki készséges, aki hajlandó az Úr útját járni, azon menni, az kegyelmet is kap az engedelmességre. Akkor fogjátok élvezni az ország ízletes finomságait. Az apostolok cselekedeteinek az elején valahol ez áll, hogy Isten azoknak adja a szellemet, akik engedelmeskednek neki. És ha úgy beletekintünk ebbe a mai világba, de hiszen nem titok, hogy sokan rendelkeznek a szellem kenetével. De az engedelmességről szó sincs. De hiszen mi nem azért vagyunk itt, hogy mások felett ítélkezzünk, mi azért vagyunk itt, hogy Isten ítéletével szembesítsük magunkat. Hiszen magunk közt vagyunk ma. Mi hasznom legyen nekem és neked abból, ha mindenki mást helyesen megítélünk, és ha nem hagyjuk magunkat Isten ítélete és ígéje fényében megbírálni az ő szava szerint. Nekünk el kell jutnunk arra pontra, ahol azt mondjuk, Uram, most semmi másról nincs szó, csak én rólam, és az én veled való kapcsolatomról. Rólam és a helyzetemről, a hozzáállásomról, a hitemről, és mindarról, ami közöttem és te közötted van. Most erről van szó, és semmi másról. Abban a pillanatban azt hiszem, Isten segíteni fog nekünk. Amikor a testvér azt a megjegyzést tette, hogy az Úr élvonalban van, nemrég mindkét bibliai részt elolvastuk a 2 Mózes 13 fejezetének utolsó verséből az irodámban. És tudjátok, mi volt akkor a jelszó? Az élvonal meg kell legyen törve, stb. És akkor a testvér megkérdezte tőlem, minek legyen letörve az élvonal, hiszen az Úr van az élvonalban, ő legyen az, akit le kell törni, és ha ezt jól veszitek, és bárki figyelmesen elolvassa a 2 Mózes 13-at, akkor gyorsan rájön, hogy ez valóban ez a helyzet. De nem akarunk ebben részletesen belemenni. Itt az állt 2 Mózes 13.22. Nem távolodott el a felhőoszlop a menet elejéről nappal, sem a tűzoszlop éjszaka. Maga az Úr volt a felhőoszlopban és a tűzoszlopban, és ő maga volt az élvonalban. Ő volt az élvonalban. És ha földiesen akarunk ítélkezni, vagy emberileg nézzük a dolgokat, akkor azt látjuk, hogy az emberek nem látták az Istenit, hanem az emberek azt látták, és meg akartak szabadulni az emberektől, mert embereket láttak, anélkül, hogy megértették volna. Még ha egy Mózes közvetlenül a tűzoszlop mögött is ment, mégis az Úr volt az, aki neki még előtte is volt. Ő még mindig mögötte járt Mózes. Az első volt az Úr, és az utolsó is az Úr volt. Ő volt a kezdet, ő volt a vég. Ő volt az alfa és az omega, és az Ézsaiás prófétában meg van írva, hogy az Úr volt a hátvédjük. Mindkettő tehát. Előttük ment, mögöttük volt. Amikor az útat kellett előkészíteni, előttük volt. Amikor az ellenség mögöttük hajszolta őket, és le akarta győzni őket, akkor ő volt mögöttük, a hátvédjük, és közzéjük állt ismét. Ő minden oldalról körülvette az ő népét, úgy, hogy senki se juthasson a közelükbe. De nem azért vagyunk itt, hogy ezeket a dolgokat újra megítéljük. Én csak azért mondom ezt, mert néha az a belső benyomásom, hogy az ártatlan vér Istenhez és az ő trónjához kiált, mint akkor Ábel idejében, amikor meg lett ölve. Nem tudom ezt megmagyarázni senkinek. Nem hallottam erről semmilyen hangot, és nincs róla kinyilatkoztatásom, de néha olyan mélységes szomorúság van a szívemben emiatt. És a szomorúság amiatt van, hogy olyan lelkek lettek meggyilkolva, akiknek nem volt elrendeltetve a halál, ahogyan megvan írva Jeremiás és Ezékiel prófétáknál. És ha belegondolunk, hogy olyan értékes lelkek, akik arra rendeltettek, hogy Isten előtt éljenek, azok meglettek ölve, vagy meglettek gyilkolva, vagy nevezzük, ahogy akarjuk, akkor valahol kiontott ártatlan vér Istenhez kiállt. És ez egy új gondolat lehet számunkra, de ez a helyzet. Abban az időben azt mondta az Úr, a te testvéred vére az égbe kiállt. Mi volt a helyzet? Nem az ember, hanem a vér. Ártatlan vér lett kiontva. Maga az ember a mennyben volt. Ő bizonyára nem kiáltott már. Ábel örült, hogy a túlvirágra került. De az ártatlan vér, amely kiontásra került, igenis az felkiáltott Istenhez a mennybe. És úgy gondolom, Ha mindezt új szemügyre vesszük, és úgy látjuk magunkat, mint a legnagyobb kudarcot vallók minden tekintetben, akkor el tudjuk képzelni, mit jelent ez az egész. És amikor itt azzal vagyunk szembesítve, hogy ha készségesek és engedelmesek vagytok, akkor élvezni fogjátok az ország ízletes finomságait. De ha vonakodtok, tiltakoztok, és akaratosok vagytok, akkor kard emészen meg benneteket, mert az Úr szája szólt. És mi mindannyian hisszük, hogy az Úr szólt ezekben a napokban. Nem azt hisszük, hogy egy ember hozott egy üzenetet, hanem azt, hogy ez az üzenet Isten utolsó akarata, Isten utolsó szava volt. És itt ez áll, de ha vonakodtok, tiltakoztok és akaratosak vagytok, akkor a kard emészen meg benneteket. Mit használnak az előző versek mindannyiunknak, hogy Isten el akar számolni velünk, és hogy ő mindent magára vett, megbocsájtotta bűneinket, nincs többé bűntudat, fehér lettünk, mint a hó, stb. Mit ér az első, ha második aztán úgymond átkot von magával? Mert nem vagyunk készségesek, mert nem vagyunk engedelmesek, mert tiltakozunk, mert akaratosak vagyunk. Ez úgy hangzik, mintha Isten két különböző emberekhez szólna, a hitetlenekhez és a hívőkhöz, a megváltottakhoz és a meg nem tértekhez. De ez nem így van. Isten ma este hozzánk szól az ő igéjén keresztül, és tudatja velünk, én megváltottalak titeket, a bűn kérdését nem is kell feltenni. Ez egyszer s mindenkorra meg lett válaszolva, tisztázódott, amikor a mi Urunk meghalt a Golgotán. A kérdés, ami most még nyitva van, az az, hogy készségesek vagyunk-e, engedelmeskedünk-e, vagy tiltakozunk és makrancosok vagyunk. Abban az esetben, ha ez a helyzet itt az van intézve hozzánk, akkor kard emészen meg benneteket, mert az Úr szája szólt. Amikor egy ember mond valamit, azt teszünk vele, amit akarunk. Reagálunk rá, vagy sem, megszívleljük, vagy sem, elhisszük, vagy sem, de ha Isten az, aki szólt, akkor megkövetelés el is várja, hogy tiszteletben tartsuk az ő szavát és az ő döntéseit. Ő egy engedelmes szívet akar adni nekünk, és mi ne legyünk tiltakozóak vagy makrancoskodóak. Mi mindannyian ismerjük a Branham testvér prédikációját, a csökönyösség, az akaratosság magva. Vannak emberek, akik valóban olyanok, mint Ésau. Görcsösen ellenszegülnek, egy mindenki ellen és mindenki egy ellen. Ez esetben semmiféle külső körülmetélkedés nem használ semmit egyáltalán. Az összes ismeriták, noha elvégzik a külső körülmetélést, ettől még nem vállalnak zsidókká. Megmaradnak olyannak, amilyenek. A körülmetélkedésükkel együtt, ígéret nélkül, a saját hitükkel, a saját útjaikon. Isten olyan embereket keres, akikben az elejétől a végéig mindent úgy el tud végezni, hogy az megfeleljen az ő szavának. És amikor eljutunk odáig, akkor segítségben lett részünk, hogy egyetértünk Istennel és az ő igéjével. Beszélgetésekben néha elhangzik, talán nem ide tartozik, de én ezzel egyetértek, én azzal nem értek egyet, és ők egyetértenek, ez mind üres szófecsegés. Mit használ nekem, ha én egyetértek te veled, és ha mindketten nem értünk egyet Istennel? Mi hasznunk legyen belőle? De ha mindannyian egyetértünk Istennel és az ő szavával, akkor ez már nem kérdés. Akkor egymás között is egyetértünk. És Pál apostol még olyan nagy lelkű is volt, hogy azt írja, ha valaki más véleményen lenne, az kérje Istentől a kinyilatkoztatását felőle. Egy dolog világos, minden, amit Isten ígében tanítva lett, azt egyformán látjuk és hisszük is. De amikor földi dolgokról van szó, mindenkinek megvan a szabadsága, hogy azt döntse és tegye úgy, amit helyesnek tart. És nem kell, hogy kitegye magát senki ítéletének. Hiszen tudjátok, hogy akinek van esze, az mindenkinek meghagyja, hogy maga döntsön az élete felől. Hogy az én szemszögömből nézve helyese vagy sem, az nem rajtam múlik, hiszen én nem lettem meg sem kérdezve. Van nekem elég bajom azzal, hogy az én döntéseim hogyan alakulnak, nem pedig azzal, hogy másnak milyen lehet a döntése. De a lényeg az, hogy valahogy félre tudjunk tenni mindent, ami eltereli a figyelmünket Istenről, és az ő ígéjéről, és az ő akaratáról, hogy a lényeggel foglalkozhassunk valahogy. Hiszen nem is azért vagyunk itt, hogy önmagunkkal foglalkozzunk, még kevésbé más emberekkel, hanem azért vagyunk itt, hogy Isten foglalkozzon mi velünk. Hogy kitegyük magunkat az ő megítélésének, szembenézzünk vele. Mi hasznom lenne nekem abból, ha azt mondhatnám, Branham testvér ezt is ezt mondta nekem. Nemrégiben egyszer nem értettünk egyet, amikor az utolsó kedves testvérünk itt volt, Lengyelországból, Sitek testvér, elmondta nekem, amit Patterson testvér Hollandiában prédikált, hogy 16 testvér volt Branham testvérnél, amikor balesetet szenvedett, azaz már azután, miután a kórházban volt, és hogy beszéltek vele, és hogy azt mondta nekik, nem egy, hanem sokan lesznek, akik hirdetni fogják majd az íge üzenetet, az ígét. És mivel most már első kézből ismertem a tényeket, jól tájékozott voltam, azt kellett mondanom, testvér, hagyd abba, én nem azért ülök itt, hogy hazugságokat hallgassak meg magamnak. Legfeljebb te ülsz itt azért, hogy megismerd az igazságot, és az igazság az, hogy Branham testvér egy szót sem szólt a balesete után többet. Nem csak, hogy csonttörései voltak, hanem koponyatörése is volt. Egyenesen kórházba vitték, megműtötték, és senki sem tudott hozzáférkőzni, és abszolút nem tudott egyetlen szót sem szólni. Fejműtéten esett át, eszméletlen volt, és soha nem ébredt fel az eszméletlenségből. De amikor aztán valaki jön és azt mondja, igen, mi Branham testvérnél voltunk, miután már balesetet szenvedett, és énekeltünk ott, hogy higgyél csak, ez igaz, ezt megtették. Ők voltak valamennyien a kórházban, énekelték, hogy higgyél csak, egyiket a másik után, de nem lett megengedve nekik, hogy bemenjenek a szobájába, a folyosón kellett maradjanak. És ezzel ez a helyzet. De amit mondani akartam ezzel a következő. Mindenki mondhat bármit. És az illetőt szembesítettem, és tájékoztattam, és miközben azt mondtam, testvérem, neked és még ezer másnak, akárki, aki átjön az államokból, bármit mondhat, de nekem nem. Mert én egy kicsit tájékozottabb vagyok a dolgokban. Én voltam az egyetlen akkor, aki részt vettem az ő temetésén akkor, aki kelletlen képet vágtam, és könnyes szemmel jöttem, mentem. Mindenki más telve volt örömmel. Aztán megkérdezték tőlem, hogy mi van velem. Nem tudom-e, hogy miért vagyunk ott mindannyian együtt, összegyűlve. Erre én azt mondom, persze, hogy tudom. A temetés miatt vagyunk itt. Semmi más. És elképzelhetitek magatoknak, hogy mi történt, nem is mondhatjátok el senkinek. De ezek az emberek mind ott voltak, és teljes meggyőződésből hitték, hogy Branham testvér feltámad, és nem lesz eltemetve. És tulajdonképpen én voltam az egyetlen, aki elég naív volt ahhoz, hogy elhiggyem, hogy most egy temetésre kerül sor, és hogy az ember a koporsóban fekszik, és hogy a sírt már ki is ásták. De ez volt a helyzet. De aztán én is el tudtam mondani ezeknek a testvéreknek Isten segítségével, hogy hogyan kell a dolognak folytatódnia. De most nekem is mindannyiunknak szükségünk van egy Istentől kapott útmutatásra. Akkor a kezdet volt, és én ugyanazt tenném mindent újra úgy tennék, ahogy tettem. De most egy olyan helyzetben vagyunk, amiből Istennek ki kell, hogy segítsen minket. A legjobb vagy legsikeresebb múlt egyáltalán nem használ nekünk semmit. Istennek jelen valóan meg kell segítsen bennünket, és azt hiszem, hogy ő ezt meg akarja tenni. Amelyben készek vagyunk beismerni és kimondani, Uram, a te segítségedre vagyunk utalva. Amint tudjátok, én magam hajlamos vagyok arra, hogy visszatekintsek, és csak szemrehányásokkal terheljem magam, és mindig elítéljem magam. De ez nem vezet egy lépéssel se tovább. Fel kell ismerni azt, ami Istentől volt, ami nem Istentől volt, ami Isten akaratában volt, ami nem volt Isten akaratában, és akkor Isten segítségével osztályozni kell a dolgokat, és ennél fogva nem megállni, hanem Istenben bízva tovább, előre menni. Mi hisszük, és ezt fogjuk tenni mindvégig, hogy amit tudomásul vettünk, az a helyreállítás, a rendbehozás és a visszaszolgáltatás üzenete, és hogy ez egy isteni eredményt kell, hogy hozzon maga után, mert létezik egy isteni ígéret fennállóan. Ha nem lenne ígéretünk Isten ígéjében, akkor ma este azt mondhatnám mindannyiunknak, Hölgyeim és Uraim, így és így áll a helyzet. De ha vannak ígéreteink Isten ígéjében a végidőkre vonatkozóan, és a testvérem felolvasott még a második fejezetből, ami a zsidókat illeti, és itt szó szerint ez áll, és az utolsó napokban bekövetkezik, hogy az Úr temploma szilárdan meg lesz alapozva a hegyek tetején. És azt is nagyon jól tudjuk, hogy a templomhegy alacsonyabb, mint az összes többi hegy körülötte. De akkor, amikor Isten megadja neki a jelentőségét, a templomhegy nélkülözhető, ez egy sík felület. De amikor tekintetünket onnan az olajfák hegyére vetjük oda át szembe vele, és így tovább, akkor azok egy kicsit mégis kiemelkednek. De amikor Isten foglalkozik egy dologgal, akkor az megkapja a jelentőségét, és minden más fölé felemelkedik. Ez minden további nélkül így van. Az meg lehet, hogy mi vagyunk a legjelentéktelenebb, a legmegvetettebb gyülekezet. De abban a pillanatban, amikor Isten foglalkozni fog velünk, egészen új jelentőséget kapunk, nem a mi érdemünkért, hanem Istenért. És mi lenne a templomhegy, ha Isten nem választotta volna ki? És így tovább. Mi benne a különös ma? Ma ott van rajta a mecset és a szikladómja, a pusztulás eme két utálatossága, ugye? És ma egyáltalán nincs ott semmi. De abban a pillanatban, amikor Isten megfordítja a sorsot, és az egész történelem újra át lesz adva az eredeti rendeltetésének, hiszen akkor minden rendben jön. És ez a helyzet a gyülekezettel is. Hányan elsétálnak ma ezen a templomhegyen, magukkal hordozva a Mohamedjüket, az Allahhoz kiáltanak, és azt mondják, hogy hatalmas és szeretetteljes, de ez senkinek sem használ addig a pillanatig, amíg Isten saját kezébe nem veszi az ő népe ügyét. És azt nem mondja, itt most vége van, most már eleget tettek az emberek, most én rajtam a sor. És ő már is megfordítja az ő népe sorsát, és akkor a végső időkben ez meg fog történni, hogy az Úr templom hegye szilárdon meg lesz alapítva a hegyek tetején, és a magaslatok fölé emelkedik, és akkor minden nemzet oda fog áramlani, és számos népet fognak oda seregleni. Az első pillanatban dühösek lesznek, amikor szentélyeik úgy el lesznek távolítva, de az Isten aztán megváltoztatja a szívüket. megpuhítja, és minden feladat Istenre hárul. Mi nem tudjuk eltávolítani a kő szívünket. Én mondom nektek, engem néha elszomorít az is, hogy nincsenek úgy bibliai összejöveteleink, amelyekben Isten szelleme, Isten ígéje ki tudná eszközölni bennünk azt, amire küld veled. Mégiscsak az a helyzet, hogy nincsenek bibliai megtérések, nincsenek bibliai tapasztalatok, nincsenek bibliai szellemkeresztségek. Mi mindannyian képesek vagyunk megbírálni, hogy mi minden ment rosszul. Amit mások nem jól csináltak, mindazok, akik a szellemkeresztségében részesültek, ezt mindannyian megítélhetjük. De mégis az a helyzet, hogy ennél fogva nem jöttünk rá arra, hogy nekünk magunknak sürgősebben szükségünk van erre az Istennel való megtapasztalásra, mint a mindennapi reggelinkre. És leülhetünk és beszélgethetünk telefonon, amíg forró nem lesz a vonal. Valaki nemrég valahol kitépte a vezetéket, hogy a beszélgetésnek vége legyen egyszer. Úgy van, hogy a szánkat és a vezetékeket is felhevítettük. És biztosra vesszük, hogy az emberek megtapasztalták ezt, meg amazt, ezt is rosszul csinálták, azt is, igen ám, de segítette ez nekünk. Ha úgy van, hogy ezt felismerjük, akkor hadd vonjuk le belőle a tanulságot, és ne kövessük el ugyanazokat a hibákat, de a tapasztalatot, mint olyat, nekünk meg kell szereznünk. Én nem vállalom a felelősséget azért, senkiért, hogy azt mondjam valakinek is, hogy úgy, ahogy most van, egy ájtatos, képmutatóan kegyeskedő arccal a mennybe fog jutni. Ha egy ájtatos, képmutató, kegyeskedő arc elég lenne a mennybe jutáshoz, akkor mindannyian ott lennünk. Nem csak mi, hanem sok mások is ott lesznek így. Nem, ha az az erő, ha az a szellem, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, ami halandó testünkben lakik, akkor az életet ad, életre fogja kelteni a mi halandó testünket. Így van megírva az én Bibliámban, és mindannyiunk Bibliájában. És az emberek az elragadtatásról kapcsolatos hitről beszélnek ma, és valamiféle hangulatot teremtenek, néhányan Sionba vonulnak, úgy egy háromnegyedes ütemben, és az ütem úgy van megadva, hogy ütemesen lehet menetelni. De ettől még senki nem jut el Sionba, ha valaki azt mondja, most már Sionba menetelünk. Ez így mégsem működik. El kell érkezzen Isten órája, az isteni rendet tiszteletben kell tartanunk, Isten népének el kell foglalni azt a helyet, ahova tartozik, és az Istennel való élményeknek is el kell érkezniük, és szívünk mélyéről segítségül kell hívnunk az Úr nevét. És akkor, és csak így fog meghallgatni minket, és az előfeltétel számomra és mindannyiunk számára valóban az, hogy készségesek legyünk, hogy engedelmesek legyünk, hogy ne tiltakozzunk és ne makrancoskodjunk. Ez a következő négy dolog. És ha ma megkérdezzük magunktól, akkor nem hiszem. Én igazán nem hiszem, és ezt mondom, és ezt mondanám, ha az Úr itt ülne az első sorba is. Nem hiszem, hogy Isten számlát akar velünk tartani a bűneinkért. Hiszen ő már elszámolt, ami ezt illeti. Ha van egy számla, amit ki kell egyenlítenem, és én rendeztem azt a nulladik évben, és az elszámolás után a végeredmény nulla. Nulla, nulla, nulla. Tehát az ügy el lett intézve. És akkor 50 évvel később eljönnék, és azt mondanám, ezt a számlát mégis ki kell egyenlítenem. Ez nem lenne helyén való. És ha 150 év múlva jönnék, és azt mondanám, el akarom intézni, az sem lenne helyén való. Isten nem egy emberi lény. Isten létrehozott egyszer s mindenkor egy örök érvényű megváltás Jézus Krisztusban, ami Urunkban, és megváltunkban a Golgotai kereszten. Az ő vére elfedi a bűnösségünket, ez nem kérdéses. Aki ebben kételkedik, az bűnössé teheti magát abban, hogy lábbal típorja Isten bárányának a vérét, mert nem hisz abban a kihatásában, amit ez a bárányvér az én életemben és a tiédben kiváltott. A mi bűneink bocsánata egyáltalán nem lehet még vita tárgya. Ez teljes bizonyosság, olyan biztos, mint az, hogy Jézus Krisztus meghalt a Golgota keresztjén. Ha az Úr ma eljönne, nem kérne számon engem azt a ezt is azt tetted, most beszélnem kellene veled. Ezt még akkor sem tett, amikor itt a földön beszélt az emberekhez, egyáltalán nem. Senkit sem kérdezett ki, nem végzett semmilyen katolikus lelki segélyszolgálatot. Egyetlen egy emberrel sem. Beszélgetés közben a kútnál lévő asszonynál kezdőtlenül mondta neki, kendőzetlenül mondta, öt férjed volt, az, aki most érsz, nem a férjed. Erre az asszonyomban felkerekedett és elment. Nem az történt, hogy korholta volna. Csak annyit mondott, ami a dolog szempontjából lényeges volt. És így egyáltalán nem ez a lényeg. A kérdés arra részre vonatkozik, ami minket érint. A készségesség, az engedelmesség az, hogy ne utasítsuk el, és nem makrancoskodunk. És talán megkérdezhetjük magunktól, vajon miben? Miben vallottunk mi kudarcot itt? Nem vagyunk-e készségesek, nem vagyunk-e engedelmesek? Tiltakozunk, vonakodunk, makrancoskodunk, vajon görcsösen akaratosak vagyunk? Ezt mindannyian megkérdezhetjük magunktól. De ha van valami, ami miatt Isten fenyegetően haragszik ránk, akkor ez a szellemi területen van. Akkor ez vagy engedetlenség, vagy önfejűség, vagy bármi is legyen itt a megfogalmazás, akkor az a szellemi birodalomra vonatkozik. És ez az, amiben Isten meg kell ajándékozzon bennünket kegyelemmel. Magunktól nem tudjuk megtenni, de ha vonakodunk, tiltakozunk és akaratosak vagyunk, akkor kard emészze meg benneteket, írja itt. Képzeljétek csak el, egyrészt a szellem kardja egy dicsőséges, nagyszerű dolog. És amikor a jelenések első fejezetét olvassuk, egy éles, kétélű kard ered az Úr szájából. És ez Isten ígéje. És a gyülekezetek hallják Isten szavát, és később azt olvassuk, hogy az Antikrisztust meg fogja ölni az ő leheletével és az ő szájának kardjával. Egyesek számára Isten szava, az élet szava életet hoz, mások számára pedig halált. Amikor a kegyelem ide véget ér, ugyanaz az ége, amely az üdvösséget jelentette és elhozta számunkra, a másoknak ítéletet hoz. Mert akkor a megváltó lesz a bíró, és akkor a kegyelem ideje véget ér. De nekünk itt és ma van egy igazi esélyünk arra, hogy az Úrhoz jöjjünk, és azt mondjuk, vegyél minket úgy, ahogy vagyunk. És ami itt Izrael népéről, a zsidókról van megírva, az úgy ugyanúgy vonatkozik pontosan a gyülekezetre is. Gyertek, hadd vonuljunk fel, menjünk fel az Úr hegyére, az Isten házához, hogy megtanítson minket az ő útjére, és mi az ösvényein járjunk, és így tovább. Ő majd ítélkezni fog majd a nemzetek között. Ma napjainkban úgy áll a dolog, hogy alig-alig tudunk egy-egy megkülönböztető véleményalkotást tenni testvér és testvér, testvérnő és testvérnő között, vagy fordítva. Egyedül Isten a szakértő bíró. Az ő véleményalkotása tökéletes, és ő mindig az ő szava szerint ítélkezik. Akkor a kardjaikat szentolvasokkal kavácsolják ma. Ez amúgy is sokkal bölcsebb lenne. Ha ugyanezt tennék a hívők is ebben az időben, hogy a kardjaikat szentolvasokkal kovácsolnák, vagy tennék, és ne essenek mindig egymásnak, és ne szúrják hátba egymást, hanem valóban végeznének egy kis mezőgazdasági, egy kis földmunkát, felszántanák és előkészítenék a szív talaját, hogy Isten vetőmagja egy szép, gondosan elvethető legyen. Mindazok a dolgok, amelyek földi értelemben Izrael népére vonatkoznak, prófétai értelemben a gyülekezetre is vonatkoznak. Ebben a tekintetben semmiféle más mód nincs rá. Isten útja Izraellel, az Úr útja gyülekezettel is, mindkettő is, a hazatérés, a visszatérés, az ígéret földjére, egy újravaló ellátás az Isten ígéreteivel ebben az időben. Minden összeforródik egymással és összefügg egymással. Jákob háza, ébredj fel, hadd járjunk az Úr világosságában. Meghatározott dolog, hogy világosság legyen az estvének idején, és világosság lett, és ebben a világosságban akarunk járni Isten segítségével. Én csak azt tudom mondani, Uram, tedd valósággá ezt az ígét a saját életemben. Te megmostál engem, te megváltottál engem. Én a tied vagyok, megfellebbezhetetlenül. Elhiszem ezt. Isten megsérteném, megbántanám, ha ezt nem hinném el, hogy fehérebb vagyok, mint a hó. Fehérebb, mint a hó. Aki ezt nem hiszi el, az hazuggá tesz Isten. Isten kijelentette, és így örökké igaz. És Isten dolgai megváltoztathatatlanok. Neki nincs szüksége arra, hogy bárki megkérdőjelezze őket. Neki olyan emberekre van szüksége, akik hisznek bennük. És akkor ezt a részt magunkénak valljuk, igénybe vesszük, magunkra nézve, teljes szívvel megtehetjük, akkor hadd tegyen bennünket Isten egy időben készségesekké és engedelmességgé. hogy élvezhessük Isten földjének ízlétes ajándékait, illetve az azokat az ajándékokat, amelyek megilletik a gyülekezetek, és hogy mehessünk előre, ne tiltakozzunk, ne legyünk makrancoskodó önfejűek, hogy aztán felemészen minket a kard, hanem fogjuk és használjuk fel mi a kardot. Úgy hiszem, Czocman testvérnő javasolta a 247. éneket, még mindig itt van előttem, itt ez áll. Ó, szeretett aranyló napsugár a szegény emberi szívnek, ha csak fényesen belém ragyogsz, minden fájdalom megédesül. A sötétség tova tűnik, megadja magát, az éj elmenekül, ha melegen süt a nap. És a síró szívbe öröm és életboldogság, életöröm költözik. Néha úgy van, hogy sír a szív. Mi szomorúak vagyunk, és Isten is szomorú, de amikor az ő világosság és a kegyelmi sugara beragyog a szívünkbe, a dolgok megváltoznak. Ó, Isten szeretete annyira teljes és ingyenes, időtlen és időktől fogva is mindig új. Ez árad felém, árad feléd, és mindannyiunkot magához vonz. És aztán a második versszak. Amikor a kereszt mágiáján lévő szeretetből fényes napsugár áthatolt bűnös éjszakámon Istenért felébredtem. Amióta tudom, hogy ki az, aki hőn szeretett engem, mint halálig, a szívem átadja magát neki tulajdonul az ő nevének dicséretére. De hiszen ez már egy egész prédikáció, kell ennél többet hallanunk, bizonyára nem, ez elég. És a harmadik versszakban, ó napsugár, mely fényesen ragyog nekem, amely felajánlja nekem az élet örömét, boldogságát, ez Jézus, az én Imánuelem, egyedül ő az örökké valóságig. Neki éneklem újongó énekemet, már itt a könnyek völgyében, és örökre, ha szemem meglátja őt az ő mennyei csarnokában. Ott majd én is jól fogok tudni énekelni. Ó, Isten szeretete, annyira teljes és ingyenes, időtlen időktől fogva is mindig új. És árad nekem, árad feléd, és mindannyiunkat magához vonz. Még most, ezen az estén is. Amen.